mi lenne az, hogy tudnánk rajta egyet nevetni, mi lenne akkor, hogyha örömteliséggel, vagy egy olyan megoldás képlettel, most így fogom mondani, hogy mi lenne akkor, hogyha úgy kapcsolódnánk. De ezt viszont ugye, aki áldozati szerepben van, vagy szerintem ezeket nem is tudjuk befogadni.
Elindul bennem egy irítség, akkor azt át lehet fordítani inspirációvá. Tehát, hogy nem teszem rosszá magam azért, mert irigy vagyok, mert az irítség általában egy el nem ismert képesség, hogy nekem is menne, csak még nem voltam rá hajlandó, hogy válasszam. Én nem a másik reakciától függök, az én örömöm sem attól függ. Tehát, hogy van jogunk ahhoz, hogy ne hagyjuk, hogy elvegye a kedvünket. Nekem nem kell az ellenkezőjét bizonygatnom, mert azzal ellenállni fog, de egyetértenem sem kell, mert akkor én meg megerősítem őt a problémájában. Egyszerűen csak figyelhetem őt, és hol hittük el, hogy mindig reagálni kell?
Hogyha én hallgatok, akkor őt megengedem neki az, hogy ő lerakja ezeket a bőröndöket, de én nekem ezeket nem kell tovább vinni, hanem én, hogyha meghallgatom, oké, akkor ő lerakta a bőröndöket. Ilyenkor lehet azt mondani, hogy figyelj, gyere, menjünk tovább.
Ez itt a Tudatos Család Podcast.
Szerinted mitől tudatos egy család?
Például attól, hogy könnyedén állnak a helyzetekhez, és mindenre megtalálják a megoldást.
Én Koller Krisztián vagyok.
Én pedig Koller Zsuzsi.
Ez pedig a Tudatos Család Podcast.
Hogyan kapcsolódunk egymáshoz a hétköznapi kommunikáció során? Ezt fogjuk ma feszegetni Koller Zsuzsival és Koller Krisztiánnal. Sziasztok!
Szia! Szia!
Mert hogy ezt a témát hoztátok, hogy leginkább a problémákon keresztül kapcsolódunk, de ez tényleg így van? Én el is gondolkodtam rajta, hogy vajon hány esetben a hétköznapi beszélgetések során kerülnek elő a problémák. Az én fejemben az jött elő, hogy elég nagy számban, de gondolom, hogy nem véletlenül hoztátok, hogy egy kicsit erről beszélgessünk, hogy hogyan is kapcsolódunk. Volt valami felütése ennek a témának, Zsuzsi?
Csak így megfigyelésben voltam ezzel kapcsolatban, és arra jöttem rá, hogy ahogy járunk, kelünk a mindennapokban, akár a boltban, akár a munkahelyen, akár bárhol találkozunk emberekkel, akkor nagyon nagy részt a beszélgetések témái azok valamilyen problémáról, nehézségről szólnak. És azt figyeltem meg, hogy én nem nagyon így működöm már. Volt időszak nyilván nagyon hosszú az életemben, amikor én is így működtem, mert erre még úgy nem ébredtem rá. De aztán rájöttem, hogy ha sokat gondolkodom a problémáimon, vagy azokat a helyzeteket figyelem állandóan, hogy mi mindent kell az életemben megoldani, akkor azoknak adok nagyobb fókuszt, és nem annyira tudom megélni a mindennapokban az örömöket, és aztán így elkezdtem ezen először megfigyelni, aztán elkezdtem ezen változtatni, és most már sokkal inkább beszélek az örömeimről, vagy a lehetőségekről, azokról, amiket mondjuk szeretnék még az életemben látni, és azt vettem észre, hogy így viszont a beszélgetések nagyon röviddé válnak.
Meghalnak gyakorlatilag. Na, ezt akartam mondani, hogyha megfordítjuk, és elképzel mindenki egy olyan helyzetet, mert ilyen biztos, hogy volt már mindenkinek az életében, hogyha valaki megkérdezte, hogy hogy van, és azt mondta, hogy jól, akkor olyan...
Az meg hogy lehet?
És akkor azzal úgy a másik fél így, vajon mit kezd, hogy... És így meghalt egy beszélgetés gyakorlatilag.
Igen, olyan, mint hogyha hogy vagy kérdéseknek, vagy bármilyen mi újság hangzatú kérdéseknek egy nagy része arra irányulna, hogy na, melyek azok a problémák, amiket itt majd most ki fogunk vesézni, vagy hogy mi az, amiről lehet itt beszélni, ami nem csak nekem rossz, hanem neked is. Mint ha így keresnénk, vagy keresnék, hogy mi az, amiért mondjuk lehet minket sajnálni, vagy lehet egy picit úgy, nem tudom, odafordulni, hogy mint hogyha segíteni akarnánk. Tehát van többféle szándék lehet szerintem ez mögött, tehát nem elítélendő, nem erre akarok kiukadni, hanem csak egy picit arra invitálni így a hallgatókat, hogy legyenek megfigyelésben ezzel kapcsolatban, és hogy nézzék meg, hogy mik az arányok így a beszélgetésekben, hogy kik azok az emberek, akikkel mondjuk lehet átfordítani a beszélgetést, kik azok, akik mondjuk erre nyitottak lennének, és kik azok, akikkel meg teljesen hiába való bármi másról is beszélni, mert tényleg vannak olyan embertípusok, akik benne forognak, mint hogyha egy ilyen szűk dobozban oda-vissza faltól falig járkálnának, és egyszerűen képtelenek abból a dobozból így kinézni, hogy amúgy mi itt a lehetőség, vagy hogyan tudnám én az életemet mondjuk egy picit könnyedebben élni, vagy mik azok az örömök, amiket én itt most észrevehetek, mert azt vettem észre, hogyha nagyon a problémakörben forgunk, amiben épp benne vagyunk, akkor az egyéb örömöket észre sem vesszük. Tehát mintha elzárnánk magunkat a lehetőségtől, hogy örüljünk valaminek, ami amúgy ott van, ugyanúgy, csak nem mindegy, mire fókuszálunk.
Nekem erről egy kis poénkodás jutott eszembe, hogy vagy. Jól, bővebben nem jól.
De ezzel ezt... kielégítenéd akkor a kérdezőt.
És itt
hát jó, se jól van, már ketten vagyunk.
De egyébként ezt még lehet cifrázni, bocsánat, csak akkor még a példánál aztán mondhatod, de hogy van az a verziója ennek, amikor a boltban találkozol mondjuk valakivel, és akkor jön ez a bizonyos small talk, amit én mondjuk kifejezetten utálok, és nem is vagyok benne jó, és amikor a következő szituáció történik, hogy a másik, akivel találkozol, gyakorlatilag 2 percben olyan információkkal ruház fel, amiket nem kérdeztél, nem érdekel. Nem is tudod hova tenni, hiszen nem vagy jelen az életében, tehát neked semmit nem mond, hogy a gyereknek miből kell házit csinálni, és nem tudom, kis katonákat rajzolni, vagy bármi. És eltelik 2-3 perc, te ott állsz, majd esetleg jön egy visszakérdés, hogy és te hogy vagy, és akkor már lehet, hogy szánszándékkal zárod le azzal, hogy jól, köszi, mert már akkor érezheted, hogy a másiknak egy 1000 dolga van, úgyhogy most, hogy ő kiürítette a szennyest, akkor ő most már megy is dolga végeztével, és itt mondjuk ebben az esetben a kapcsolódás szerintem semmilyen formában nem történik meg, csak hogy nem mindenki egy szűk keresztmetszetből kommunikál, hanem kapóra jössz neki, hogy ott gyorsan elmondja, hogy nála mi a helyzet.
Hát gyorsan ventilál egy...
Abszolút, te meg keresed igen a fájlok között, hogy ez hol érdekelt téged, vagy egyáltalán, hogy legközelebb inkább úgy csinálok, mintha észre sem venném. Szóval, hogy ennek vannak mindenféle szintjei. Na, még a poénok nem még ez jutott eszembe, ezt el akartam mesélni.
Én azt gondolom arról, hogyha problémával kapcsolódok, hogy amikor nem problémával kapcsolódok a, nem tudom, akivel találkozom, és mikor elkezdem mondani, hogy én jól vagyok, és hogy nekem semmi bajom nincs az életemben, legalábbis most ebben a pillanatban nincsen semmi bajom, és ezen a szemvegen látom meg most ezeket a pillanatokat, akkor ő vagy bekapcsol nála egy ilyen irigység, vagy nem tud vele mit kezdeni, mert ő nem tud másképp kapcsolódni. És van olyan is, hogy amikor én elkezdem, hogy ő nagyon jól van valaki, és elkezdem önmagamat ahhoz mérni, hogy úristen, de neki mennyire jó az élete, egyébként nekem meg mennyire rossz, és elkezdem hát így összehúzni magamat ezekben a beszélgetésekben, és nem tudom, hogy akire nagyon felnézek, vagy akit nagyon-nagyon felemelek, akkor én megfogom, és akkor az irigységem miatt egy kicsikét összehúzom magam. Nem tudom, hogy veletek volt-e már ilyen, de hogy alapvetően, hogy aki jól van, az mellett egyébként szerintem így rossz, elkezdem rosszul érezni magamat.
És könnyű neked rosszul érezni magad, mert nyilván mindenkinek van olyan területe, amin éppen csiszolgatna, de ha a másik mondjuk pont ezt rakja oda elét, hogy nála az most éppen tök jó, akkor lesznek ezek a fura érzések, és az ember ugye ilyenkor nem akar szembesülni azzal, hogy némi irigység fedezhető fel esetleg benne, mert hát akkor meg milyen ember vagyok én, hogy a másik boldogságára vagyok irigy.
Így van, viszont van, akinél nem lehet másképp kapcsolódni, csak a problémákkal. Ebben a helyzetben szerintem, akivel csak problémával lehet kapcsolódni, akkor még így rá is szoktunk még, hogy nekem még nagyobb problémám van.
Igen, ilyen licitálás van, hogy kinek rosszabb, kit kell jobban sajnálni, mint egy ilyen versengés a problémák halmozásával kapcsolatban, és én azt vettem észre, hogy aki ebben van benne, és még nem látja magát kívülről, ő nagyon előszeretettel keres sorstársakat, tehát, hogy ő pont nem azzal fog legközelebb keresni egy társalgási lehetőséget, amit a Krisztián mondott, akire mondjuk irigy lehetne, vagy aki inspirálná valami másra, hanem akkor ő fog keresni olyanokat, akik nagyon hasonlóan élik az életüket, hasonló szinten vannak megrekedve, vagy hasonló jellegű problémákkal küzdenek, mert akkor ott valahogy kicsit könnyebbnek érződik ez a dolog, csak ez egy kicsit ilyen csapdahelyzet, mert akkor nem is fog változni ez a dolog, szerintem. Én legalábbis voltam ilyen helyzetben, amikor nehézségem volt, mélyen voltam, és azt láttam, hogy először azt láttam, hogy mindenkinek sokkal könnyebb, csak én vagyok a legszerencsétlenebb a világon, és csak a problémámról tudtam beszélni, én is, tehát hogy bárki szembe jött, megragadtam a lehetőséget, és elpanaszoltam neki, szóval nem, szerettem volna elmesélni, hogy én is voltam ebben a helyzetben, tehát nincs ezzel semmi baj, csak milyen lenne, hogyha észrevennénk éppen, hogy miben vagyunk, és utána volt a következő fázis, hogy akkor sorstársakat kerestem. Megkerestem azokat, akiknek szintén nagyon nehéz anyának lenni, akiknek szintén olyan a gyerekük, hogy teljesen másképp működik, mint ahogy ő számított rá, és nem alszik, és nehézségek tömkelegével küzdenek meg nap, mint nap, és hogy ilyen túlélésre játszanak. Kerestem olyan anyatársakat, és akkor ővelük ugye volt miről beszélgetni, meg hát akkor ott azt érezhettem, hogy nem vagyok egyedül, nem én vagyok az egyetlen elcseszett a világon ebben a témában, és utána meg arra jöttem rá, hogy ez nagyon nagyszerű, de itt együtt tapicskoljuk ezt a kakit. Tök jó, mert ettől aztán semmi nem fog változni az ég egy ott a világon, és akkor kezdtem el ebből így kitekinteni, hogy jó, akkor mi más tudok csinálni, vagy mit választhatok, ami nem ezt teremti, vagy nem ezt támogatja, amiben benne vagyok, hanem mondjuk kihoz belőle.
És én azt gondolom, hogy ha mással így kapcsolódok, tehát hogy kaki tapicskolással, panaszkodással, aggódással, ilyesmivel, egy idő után úgy érzem, hogy én is úgy kezdek el működni. Tehát, hogy én magamban is már jön a rossz gondolat, már jön ahhoz a rossz érzés, és egyébként megtalálom azt, hogy mivel rakhatom magamat, milyen gondolatokkal, érzésekkel rakhatom bele magamat áldozati szerepbe. Például, hogy nem alszik a gyerekem, úristen, mekkora áldozat vagyok én, ugye, hogy nem alszik, és akkor mi van, hogyha nem alszik?
Nem tehetek róla, hát ő nem alszik.
Igen, tehát, hogy oké, nyilván fáradt az ember, jó, akkor de találjam meg, hogy akkor egyébként mikor alszom, nem? Tehát, hogyha én azt keresem, hogy mi az, amitől nem működik, akkor én meg is fogom magamnak teremteni azt, hogy ne is működjön, és hogy még nagyobb kakit teremtsek magamnak, és még jobban tudjak benne tapicskolni. Ha viszont erre azt tudom mondani, hogy én azt nézem meg, hogy nekem mi működik, mi az, ami számomra öröm, és nem tudom, nekem működik mondjuk, nem tudom, a kártyázás, akkor olyan emberekkel veszem magamat körül, akik egyébként szeretnek kártyázni, mert nyilván azokkal tudok én most jó kapcsolatban, most mondtam csak egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű példát. Tehát, hogyha én magamból indítom el ezt az egészet, hogy például nem tudom, én egészséges vagyok, ugye? Hogy jaj, itt jött, meg ott egy bibircsók, meg nem tudom, ez fáj, ott fáj, amott fáj, akkor is már nem azt nézem meg, hogy oké, rendben, én ezt akkor hogy tudom áthúzalozni egy kicsit, és hogy tudok egészségesebben élni, vagy hogy kellene mozognom, vagy mit kellene csinálnom a testemért, hanem beletapicskolom magamat ebbe az aggodalomba, tehát hogy magammal kapcsolatosan is így kapcsolódok, legalábbis szerintem, hogyha én mással így kapcsolódok, akkor magammal szemben
általában
is.
Igen. Csak ugye a magammal kevésbé kapcsolódok szívesen, mert akkor rálátok a korlátaimra, ezért sokkal nagyobb figyelmet fordítok más emberekre egy ilyen helyzetben. Ilyenkor megy kifelé a fókusz, és ilyenkor van az, hogy valaki nagyon-nagyon átmegy ebbe a panaszkodásba, vagy abba, hogy valaki másnak az életéről beszél. Tehát ugye ez itt ember típusa válogatja, hogy ki az, aki inkább magáról panaszkodik sokat, vagy ki az, aki valami, ki más emberekről beszél állandóan, mint amolyan ítélkezés típus. De igen, tehát hogy kevésbé néznek rá az ilyen típusú emberek, vagy az ebben az élethelyzetben lévő emberek a saját esendőségükre szerintem.
Így van, és mi lenne akkor, hogyha alapvetően ugye úgy próbálnánk megkapcsolni akár magunkhoz, hogy másokhoz is, hogy nem probléma központú ez a kapcsolódás, hanem mi lenne az, hogy tudnánk rajta egyet nevetni, mi lenne akkor, hogyha örömteliséggel, vagy egy olyan megoldás képlettel, most így fogom mondani, hogy mi lenne akkor, hogyha úgy kapcsolódnánk, de ezt viszont ugye, aki áldozati szerepben van, vagy ezt szerintem ezeket nem is tudjuk befogadni. Tehát én hiába
igen,
mondom.
Nagy részt kevéssé fogadják be ebben a helyzetben, de én akkor sem azt választottam, hogy én ennek a nagykövete leszek. Tehát, hogy így mondtam, hogy én ezt nem hagyom. Tehát, hogy aki a problémáiról szeret beszélni, oké, beszéljen, de hogyha velem szeretne beszélni, akkor arról nem nagyon fogunk. Tehát, hogy én elkezdek akkor az örömeimről beszélni, és lehet, hogy hamarabb megreked a beszélgetés, de ott még mindig van egy választása az illetőnek is, meg nekem is, hogy ezt valahogy tovább lendítsük, és mondjuk, ahogy a Krisztián is mondta, lehet mondani egy poént, amivel egy kicsit könnyedséget tudunk neki odaadni, aki tényleg nagyon benne van a nehézségeiben, vagy, tehát, hogy én nem kérkedni szoktam az örömeimmel, hogy beszélj nekem, képzeld el, ez meg az van, mert nyilván az sem hozza ki őt ebből a helyzetből, de ott érdemes megnézni, hogy hogyan tudunk neki a legnagyobb segítség lenni, vagy legnagyobb hozzájárulás, egy-egy kérdéssel akár, hogy volt-e bármi olyan az életedben mostanában, aminek úgy örülni tudtál, mert hogy hát itt ez most tényleg nagyon nehéznek tűnik, igaz? Mi más van itt még, amiről tudunk beszélni? Tehát inkább egy kicsit úgy invitálni valami másra, vagy mintha egy picit a fejét így arra fordítanánk így a napos oldal felé, hogy mi más van még itt, amit mondjuk ő most ebből a nézőpontból, vagy látószögből nem lát.
Szerintem először azt kellene megfigyelnünk, hogy hogyan kikkel kapcsolódunk aggodalommal vagy panaszkodással. Tehát, hogy én ebben tegnap javasoltam az egyik kliensemnek, hogy nézd meg, hogy nézd ideig a barátnődhöz teljes panaszáradattal kapcsolódtál, és hogy belementél ebbe a sajnálatba, és teljesen áldozati szerepből kapcsolódtál, mert ő is így tudott hozzád kapcsolódni. Bezzeg a párkapcsolat elején ez nem így volt. És mondtam neki, hogy figyelj, azt figyeld meg, hogy most hányszor kapcsolódsz hozzá negatívan, vagy hányszor kapcsolódsz hozzá egyébként örömteliséggel. És így elkezdett így gondolkozni a srác, hogy tényleg, hát nézd, igen, mert hogy ők fönt voltak, ott voltak a teraszon, és akkor hát, de egyébként nem is akartam oda menni, mert hogy éreztem, hogy ott nem jó energiák vannak. Mondom, igen, mert hogy ők a szüleivel csak a panaszáradattal tudtak, és csak aggodalommal, csak negatívummal tudtak kapcsolódni, és igen, így rájött az, hogy úristen, de tényleg, de hát akkor én is ezt csinálom, és akkor megbeszéltük, hogy lehetne mondjuk pozitívan kapcsolódni, és teljesen átfordítottuk ezt az egészet, pedig aztán nem is tudom, 10 perc alatt ezt megfordítottuk, és azt mondtuk, hogy oké, rendben, mi lenne, hogyha örömmel kapcsolódnátok egymáshoz.
Szerintem egyébként akkor tudunk ebbe beleragadni, én azt figyeltem meg, hogy azért, még ha érezzük is, hogy, mert ugye azért a testünk is jelzi, meg úgy minden porcikánk, hogy ott azért nem annyira jó a hangulat egy ilyen beszélgetésben, vagy egy ilyen közegben, ahol csak erről szólnak a diskurzusok, de mégis oda akarunk tartozni, mert ugye attól félünk, hogy majd ha oda nem tudunk kapcsolódni, akkor hova fogunk? Mert ugye ezt azért szerintem sokan érzékelik, hogy ha pozitív dolgokról beszélünk, akkor kevésbé hosszas egy beszélgetés általában, és hogy vajon akkor miről fogunk, meg kivel fogunk beszélgetni, hogyha nem arról, amiről eddig. Tehát, hogy itt szerintem a változástól való félelem is ott van, hogy oké, de hogyha én oda nem fogok beilleszkedni, akkor vajon hova fogok? És azért ez szerintem mérvadó ebben, hogy miért megyünk bele inkább még mindig ilyen beszélgetésekben, még akkor is, hogyha érezzük, hogy hát ez nekünk nem annyira esik jól.
De nem mindegy, hogy hogyan beszélsz a pozitívumokról, a dolgaidról.
Persze, hogy nem, nagyon nem.
Itt ugye volt még az elején, Krisztián, talán te utaltál arra, hogy amikor így összemegy a másik, vagy akár mi magunk, hogyha éppen abban a helyzetben vagyunk, mert azért vannak, akik ezt feltűnően csinálják, hogy ugye magukat minél fényesebbnek tüntessék fel, és azért az nem az, amiről ti beszéltek, hogy a jó dolgokról legyen szó, hanem ott egy egészen más dolog van a háttérben, csak mielőtt valaki összekeverné.
Tehát nem az önfényezést mondjuk, hanem egyfajta könnyedséggel állni a dolgokhoz, és ez kevésbé szavakkal megfogalmazható, legalábbis én most itt nem annyira azzal tudom, csak inkább, hogy milyen hangulatban állunk ott vele, hogy én elkezdek ő vele empatizálni, és oda guggolok, és együtt sírunk, az hova vezet? Hát, hogy mindketten szarul fogjuk érezni magunkat, vagy ő ott össze van egy kicsit esve, de én hajlandó vagyok-e ugyanúgy ott állni az én békességemben, az én középpontomban, két lábbal, biztonsággal, és azt mutatni neki, hogy ez is lehetséges. Kérkedés nélkül, csak mint elérhető lehetőség megmutatni.
Viszont ez nem egy kicsit a másiknak a befolyásolása lehet, hogy amit mondtál korábban is, hogy próbáljuk meg a fejét egy picit más irányba fordítani?
Hát ez a manipulációnak a pozitív verziója szerintem.
Én azt
lehet,
gondolom, hogy mindegyik egy manipuláció.
Nem kötelező ezt csinálni, csak én ezt választottam, hogy megpróbálom, vagy igyekszem.
Én szerintem mindegyik egy manipuláció. Igen. Ő az áldozati szereppel, hogy én oda guggoljak mellé, az is egy manipuláció. Uh-huh. És hogyha én ott állok a békességemben, és az is egy manipuláció. Tehát, hogy én
csak
húzom...
nem mindegy, hogy
milyen irányba terel.
Szerintem itt az a nem lényeges, hogy én manipulálok, vagy engem manipulálnak.
Igen. Hagyom-e, hogy manipuláljanak? Én egyébként, de itt is a két iránya van, hogyha én hagyom, hogy manipuláljanak, milyen irányba hagyom. Mert aztán, hogyha elkezdjük figyelni azt, hogy kevesebbet fókuszáljunk a probléma körre, amiben vagyunk, vagy a problémákra, és egy picit többet kezdünk el a lehetőségek felé tekinteni, akkor választhatom azt, hogy hagyom magam manipulálni a fejlődés irányába, És akkor van az, amit a Krisztián mond, hogy amikor valakinek mondjuk jobban megy egy életterület, valahogy úgy alakul az élete, ahogy én is el tudom magamnak képzelni, vagy én is szeretném, akkor ott már, hogyha képes vagyok erre rálátni, hogy elindul bennem egy irítség, akkor azt át lehet fordítani inspirációvá. Tehát, hogy nem teszem rosszá magam azért, mert irigy vagyok, mert az irítség általában egy el nem ismert képesség, hogy nekem is menne, csak még nem voltam rá hajlandó, hogy válasszam. Tehát bennem is ott van az a képesség, különben észre se venném, hogy ő neki ez tök nagyszerű az életében. És hogyha én erre rálátok, akkor választhatom azt, hogy hagyom magam a pozitív irányba manipulálni, és akkor ott még mindig van lehetőségem teljesen átalakítani a kapcsolódásaimat, és mondjuk egy kicsit kevesebb figyelmet adni azokra, akik a panaszkodással elveszik az energiámat, és egy picit több figyelmet, több olyan kapcsolatot teremteni, keresni, tudatosan választani olyan kapcsolódásokat, akik inspirálnak engem abba az irányba, amerre én szeretnék tartani. Tehát, hogy szerintem itt van ebben a tudatosság, hogy egyik sem jó vagy rossz vagy baj, csak lehetőségünk van ezt észrevenni, tudatosítani, és akkor ott van választásunk, hogy mit szeretnénk.
Így van, és a mai beszélgetésnek is nem az a lényege, hogy rosszát tegyük az, hogy ő panasszal, vagy negatívan kapcsolódok másokhoz. Csak hogy a tudatosságot, hogy az első részében figyeljük meg, hogy nem baj, csak az a lényeg, hogy én hogy kapcsolódok mondjuk a barátnőmmel, vagy a feleségem, vagy a gyerekemmel hogy kapcsolódok. Mert nagyon érdekes, hogy én észrevettem, hogy a gyerekek, jaj, te cuki, mi volt veled az iskolában, és ő vele tudunk pozitívan kapcsolódni, és akkor jön a házastárs, na, meg se kérdezem, hogy mi volt veled, tehát ő nem úgy van, mint a gyerekek, hanem jó van, te itt vagy mellettem, te ki vagy te.
Haza jöttél.
Nem, mert most nem.
Jó, ilyen is nem ez az általános, de
jó,
ilyen
de,
is van.
De hogy elméletileg, hogyha ezt megfigyeljük, akkor nézzük meg azt, hogy egyébként a gyerekemmel hogy kapcsolódok, vagy a szüleimmel hogy kapcsolódok? Ja, már megint föl kell hívnom anyámat.
Igen, és hogy vajon mit fog, már előre tudjuk, hogy mit fog mondani. Szóval
vagy
hogy... ha mi mondjuk az örömünket elmesélnénk, mert történik velünk valami nagyszerű, ezt te mesélted egy másik beszélgetésünkben, hogy az sem mindegy, hogy a másik hogy fog reagálni, hogy vajon tud-e veled a másik örülni, és hogy az neked lehetőséged és jogod van megválogatni, hogy kiknek osztod meg, vagy kikkel osztod meg az örömödet olyanokkal, akik tudod, hogy semmisét teszik el, is veszik a kedvedet, vagy olyanoknak meséled el, akik örülnek az örömödnek, mert nekik is vannak örömeik az életükben, és akkor ez az egész tudja egymást táplálni.
Hát akkor mondjuk ezt a példát, mert ez elég életszerű, hogy én felhívtam az apukámat, hogy ó, apukám, most ülök bent az 1-2 éves autót, amit most vettem, és hogy vettem magamnak egy új autót, és hogy mennyire fantasztikus, és mennyire jó, és hogy igen, és azt megkérdezt, hogy azt meg minek kellett. Szóval nem igazán örült az én lelkesedésemnek, és hát itt a lelkesedést azt mondom, hogy na jó, akkor ezzel az autóval nekem nem kell így. Akkor mondtam, hogy apukám, akkor rakjuk le, további szép napot kívánok.
De egyébként egy ilyen helyzetben mi a meg, tehát hogyha van valami, amit egyébként meg akarsz osztani, mert tényleg egy tök jó dolog történt veled, akkor azt hogyan tudod úgy megcsinálni, vagy nem tudom, hogy egyáltalán meg kell válogatnod, hogy ezt kivel tudod megosztani?
Hát kinek van erre befogadása, igen. Mert hogy valószínű, hogy apukám ezzel a döntésemmel nem értett egyet, tehát hogy ő a pénzt nem egy autóba, hanem másba rakta volna bele, és ezért inkább ő azt mondta erre, hogy neki ez nem tetszik, de nem azt mondta, hogy nem tetszik, hanem egyszerűen csak nem tudott nekem örülni.
Megkérdőjelezte, hogy mi értelme volt, igen.
Igen, és ezt a lelkesedés. Ilyenkor ugye én meg magamra húztam, hogy ő megkérdőjelezett engem, hogy akkor a lelkesedés, és erre tudom azt mondani, hogy itt is utána kapcsolódhattam volna én negatívan, hogy jó van apukám, akkor csezd meg ezt az egész dolgot, és akkor ennyi, a kapcsolódásunk, és akkor ennyi. Hát jó van, akkor legközelebb azt mondtam, hogy egyébként ezt a lelkesedést neki nem fogom mondani, és vele így nem így kapcsolódok, hanem ő például kimondottan problémával tudott annak idején kapcsolódni, és akkor ő kapcsolódott hozzám problémával, én meg mindig kapcsolódtam, hogy milyen jó dolgok történtek velem, de ami...
Két szálon futott a beszélgetés.
Igen, mondjuk így. És amikor én ebbe így elfáradtam, akkor mondtam, hogy jó, apukám, akkor én mentem haza. Igen. És nem volt, de nincs
nem
vele
baj. Haragból, hanem egyszerűen nem, lehet mindenki szerintem érdemes egy picit azt elkezdeni, hogy hogyan tudunk önmagunk megfigyelőjévé válni, tehát egy picit külső szemmel nézni ezeket a beszélgetéseket akár, és akkor van, akkor tud lenni rajta egy ilyen könnyedségünk, hogy nincs jelentősége a másik reakciójának. Nem, én nem a másik reakciótól függök, az én örömöm sem attól függ, tehát hogy van jogunk ahhoz, hogy ne hagyjuk, hogy elvegye a kedvünket.
Hát akkor itt van egy ilyen fontos rész, amit most én kihámoztam, és hogy erősítsétek meg, hogy így van-e, hogy amikor valami nagy öröm ér bennünket, vagy valami miatt nagyon lelkesek vagyunk, akkor szerintem hajlamosak vagyunk először, hogy úgy mondjam, hogy logikusan keresni azt, hogy ezt kivel osztom meg. Mm-hmm. Tehát a család az ilyenkor ugye abszolút mm-hmm. előkerül, mm-hmm. mert hát az örömödet ugye kivel osztanád mm-hmm. meg, hogyha nem a családoddal. Viszont, hogy nem tehát, hogy ne ez vezessen ilyenkor mondjuk minket, hanem valóban az, hogy vajon ki az, aki tudna velem örülni mm-hmm. ennek?
Mm-hmm. Igen, én például nekem volt olyan, hogy mondjuk szakmailag nagyon nagy sikerem volt, vagy jól éreztem magamat, és emlékszem, hogy mondtam a Zsuzsinak, és mivel ő neki, ő ezt nem mindig tudta befogadni. És ilyenkor inkább nem mondtam neki, mert hogy úgy érzem, hogy sokkal többet ártottam volna azzal, hogy mondom, mert hogy igen. nem volt rá befogadás, és inkább az én örömömet azt így magamban megéltem, és köszönöm szépen, én nagyon jól vagyok.
Igen, ezt akartam mondani.
Hogy ezt így vissza lehet forgatni, hogy attól, hogy én még nyugodtan. Apukám nem ismerte el azt, hogy én mondjuk lelkesedek egy autóért, de az egy dolog, hát én elismertem magamat, ahogy én, de jó, hogy ezt most megtehetem, de jó, hogy ilyen kis luxus autóban ülök, és hogy mennyire jól érzem magamat a bőrömbe, és ezt azt gondoltam, hogy na ez az, amikor én kérkedek, vagy kifelé meg akarom bizonygatni, vagy élni szeretném, és ez nem az volt, csak hogy ebbe a lelkesedésbe én kijöhet bele. És én azt gondoltam, hogy az apukámnak, hogy mondom, akkor ő velem fog örülni, ez volt az elvárás benne, uh-huh. és mivel nincsen, jó, na volt benne elvárás, mert akkor nem csalódtam volna, hogy akkor ő is örül velem. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy én is, hogy ha van egy örömöm, akkor mondanám a Zsuzsinak. De hogyha nem tud neki örülni, akkor alapvetően azt tudom mondani, hogy az én na még ennek se tud örülni, és elkezdem rosszá tenni a másikat, pedig. És kiveszem a lelkesedésből őt, és akkor én googolok oda mellé, és akkor itt
nem
van az,
fölhúz,
hogy nem kell, nem kell én szerintem ebbe így belemenni, mert én a lelkesedésemet meg tudom attól tartani, hogy ő ezt nem tudja befogadni, és innentől kezdve meg már nem lesz olyan, hogy én oda guggolok mellé.
Igen, és itt közben az jutott eszembe, hogy az, hogy a másik hogy reagál, az nem rólam szól. Tehát ott egy olyan élethelyzetünk volt, hogy nekem, én otthon voltam a gyerekekkel, és baromira hiányzott a szakmai részem. Nem tudtam azt kiteljesíteni, nagyon-nagyon-nagyon hiányzott, és akkor, amikor ő hazajött azzal, hogy ő mennyire nagyon jó volt, akkor nyilván az egyik részem örült, az agyam, és az összes többi részem megint a... És az, hogyha ő ebbe belement volna, akkor mind a ketten elveszítjük ezt a lehetőséget, így pedig ő ezt bölcsen meglátta, hogy mi van bennem, az én reakcióm az enyém, nem róla szól, és ő továbbra is tudott így örülni magának, tehát hogy erre igyekszünk rávilágítani most itt, hogy senkinek a reakciójától nem kell függővé tenni azt, hogy mi hogyan érezzük magunkat, hanem tudjuk azt, hogy mindenkinek a reakciója, ahogy arra a dologra reagál, ahogy ő arról gondolkodik, az csak ő róla szól, arról, ami ő benne ott van. És a Krisztián apukájának az őszülkültsége volt, az én éppen sebezhető állapotom a szakmai életemmel kapcsolatban, azért az enyém volt, és nem pedig az övé, és így mindig lehetőségünk van megélni az örömeinket, attól függetlenül is, hogyha mondjuk lehet, hogy eddig a panaszkodókkal találkoztunk, és most már ezentúl lehet, hogy nem nekik fogjuk elmondani.
Itt azért még egyszer kanyarodjunk vissza a kezdeti példára, mert most már szerintem elég jól megmutattátok, hogy ez mennyi minden van ebben, de hogyha elindulunk, vagy visszamegyünk oda, ahonnan indultunk, hogy találkozunk valakivel, és ő ugye elkezdi mondani a saját problémáit, és látod azt, hogy árgus szemekkel alig várja, hogy te rácsatlakozz, hogy fú, képzeld, hát ezzel nekem is gondom volt. És hogyha egy ilyen beszélgetésbe csöppenünk, akkor ott mi a legjobb kommunikációs stratégia szerintetek, amit ilyenkor az ember tehet, hogy ne guggoljon le oda hozzá, vagy megpróbálja felhúzni, vagy nem, de hogy ott szerintetek mit célszerű ilyenkor csinálni, vagy mondani, főként amikor te tudod, hogy te annyit mondanál, hogy te meg köszönöd szépen, egyébként jól vagy, de nem biztos, hogy kifejtenéd. Szóval itt mit tanácsoltok egy ilyen tök snassz helyzetben?
Hát ez egy elég nehéz kérdés, mert minden helyzet szerintem tök más tud lenni, de én az egyik olyan alap ötletemet adnám itt oda, hogy ha azt tapasztaljuk, hogy eddig nagyon elvittek ezek a beszélgetések abba az irányba, amiben nem akartunk, és nagyon hatással volt ránk, akkor ott érdemes magunkban úgy hallgatni azt az oldalt, hogy magunkban mindig mindenre azt mondjuk, hogy de érdekes. Tehát ha mindent, csak nem egyetértünk, de nem is ellenállunk, hogy de mindenképpen bizonygassuk az ellenkezőjét neki, hanem mivel ő benne van a saját nézőpontjába, és ő neki az ott nagyon erősen igaz, akkor nekem nem kell az ellenkezőjét bizonygatnom, mert azzal ellenállni fog, de egyetértenem sem kell, mert akkor én meg megerősítem őt a problémájában. Egyszerűen csak figyelhetem őt, és hol hittük el, hogy mindig reagálni kell? Én azt figyeltem meg, hogy ez egy ilyen reakció kényszerben vagyunk, de valójában tök nem kell. És a legtöbb embernek jól esik, ha csak meghallgatjuk. Meghallgatjuk, és nem kell mondani semmit. Csak hogy én ilyen nagyon megértően szoktam nézni, néha azt mondom, hogy megértem, ez tényleg nehéz lehet, és akkor nem egyetértek, nem erősítem meg őt abban, de nem is rángatom ki a grabancánál fogva, hanem csak ott vagyok, jelen vagyok. Én ezt javasolnám így most ebben a helyzetben.
Én ezt energiában úgy látom, vagy úgy érzékelem, hogy olyan, mintha ő vinné a kis bőröngyeit, és nekem nem kell ezeket így átvennem. Tehát olyan, mintha amikor elkezd valaki mondani, akkor nekem van egy olyan kényszeres, hogy na jó, ezeket a csomagokat én átveszem, de én ahhoz, hogy át tudjam venni, ezért az én csomagomat odadom neki. És akkor itt tulajdonképpen cserélünk egy bőröndöt.
Igen.
És erre tudom azt mondani, hogy amit a Zsuzsi is mondott, hogyha én hallgatok, akkor őt megengedem neki az, hogy ő lerakja ezeket a bőröndöket, de én nekem ezeket nem kell tovább vinni, hanem én, hogyha meghallgatom, oké, akkor ő lerakta a bőröndöket, ilyenkor lehet azt mondani, hogy figyelj, gyere, menjünk tovább.
Igen, gyere, együnk egy sütit, tehát hogy egy picit egy ilyen
de szó szerint elvinni onnét a két bőröndtől, hogy ő azt ott hagyja ott bátran, és hogy na, nincsen semmi baj. De nem azt csinálom, hogy én visszaadom neki az én bőröndjémet, ha már lerakta ő, mert ugye, ha visszakapcsolódok egy panasszal, vagy egy aggodalommal, vagy bármilyen negatív dologgal, akkor én azt a bőröndöt meg odadom neki a kezébe, ugyanúgy, amit ő meghallgattam.
Próbált letenni.
És akkor így adjuk egymásnak ezeket. És ezzel most így fizikálisan is azt tudom mondani, hogy azt mondom, hogy oké, elmondta. Rendben, vagy azt mondom, hogy velem mi történt, hogy velem is történt már ilyen, de most képzeld el, hogy és egyből elviszem a témát, és elviszem neki a fókuszát a bőröngyeiről, és én általában így szoktam ezeket a helyzeteket kezelni, és azt gondolom, hogy azzal, hogy én meghallgattam őt, akkor én türelmes voltam magammal szemben, hogy nem átvettem, hanem végignéztem azt, hogy ő lerakja ezt. Nekem semmi más nem kell csinálnom, csak ott lennem.
Ott lenni és jelen lenni. Csak a figyelmet adni és a teret, hogy ő bármit válaszol. Mert ott akkor választhatja azt is, hogy visszaveszi a bőröngyét, azzal sincs semmi baj, de azt is választhatja, hogy ott hagyja.
Mindezek fényében jó kapcsolódást mindenkinek. Köszönöm szépen nektek.
Mi is köszönjük.
Szia!
Figyelj, várj még egy kicsit!
Ha tetszett ez a rész, és úgy gondolod, hogy másnak is hasznos lehet, köszönjük, ha megosztod Facebookon vagy Instagramon.
Iratkozz fel, hogy kapj értesítést az új részekről.
Hagyj nekünk 5 csillagot vagy ajánlást, hogy másokhoz is eljuthassunk.
Ez a Tudatos Család Podcast.